Szeretettel köszöntöm kedves hallgatókat ezen a kora tavaszon. Az etikát járjuk körül. Gondoltam arra is, hogy egy másolatot készítek Rembrandt csodálatos képéről, az éjjeli őrjáratról, mert éjszaka van ma Magyarországon folyamatosan, de azért az a kép másról szól. Ott egy békés éjjeli körjárat van, talán jobban kifejezi azt, amiről szó van, az a kis rajz, ami a szórólapunkon található. Aki még nem szerzett olyat, a könyvasztalon odakint kaphat. Ott felfegyverkezett bárányokat lehet látni oroszlán zászlóval. Elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé, mondta Júda győztes oroszlánja. Mert az ő zászlóját hordozzuk. Erről a Babits vers is eszünkbe jut. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Ez eddig igaz. Utána azonban túl szelídre festi a mi hatalmas urunkat, aki gyűlöli a bűnt. Úgy tűnik a Babits versből, mintha őt nem zavarná az a mocsok, ami elönti olykor a társadalmat, és napjainkban talán különösképpen is. Egy héttel ezelőtt azt is említettem, hogy ezt a kedves, szép kolozsvári éneket fogjuk estéről estére énekelni. Nem istentisztelet van itt, legalábbis formális értelemben nem, úgyhogy előadások zajlanak. Mégis imádságképpen énekelhetjük ezt az éneket, hiszen imádkozunk benne Jézus Krisztushoz. Szeretném megkérdezni, kiben van annyi énekismeret és bátorság, hogy elkezdi. Én ismerem az éneket, csak félek, hogy nem. Ott kezdem, ahol kellene. Nem ismeritek? Nem. Hát eltudtuk, úgyhogy most is eltudjuk, nincs kétségem. Hát csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. Hát azért nem leszünk annyira viharvertek a végére.
Istennel járni akarsz mi, szent élettel él akarsz mi, igaz hitben nem akarsz mi. Jézus Krisztus,
még egyszer énekeljük el, most már komolyan odafigyelve, imádságképpen.
Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem lakozni.
Az Úrra figyelést fogjuk folytatni négy kis testvérünk segítségével. Ők egy budapesti baptista gyülekezet tagjai. Legalábbis úgy tudom, hogy nem, csak részben. És főiskolások, de nem zenét tanulnak, ugyanakkor nagyon szépen muzsikálnak. Gyógypedagógus lesz belőlük, ha nagyok lesznek. Hát nem olyan soká bekövetkezik. Azért hadd mondjam el a neveket. Rékai Blanka és Szent Miklósi Anita, ők énekelnek. Pető Anna zongorázik, zongorán kíséri az éneket, és Lukács Dominika hegedűn kíséri. Úgyhogy legyetek szívesek, jöjjetek ki. Köszönjük szépen egy ír evangéliumi éneket hallottunk. Közben akarva nem akarva a következő alkalmat reklámoztam, mert ez egy hét múlva lesz a téma, a beszéd tisztasága, de nem készült el még az előadás, de legalább sejtjük, hogy miről lesz szó. Azért fölhívom a figyelmet arra, hogy a mocskos beszéd és a hazudozás nem egyszerűen rossz szokás. Hanem lehet olvasni, amivel tele van a szív, azt szólja a száj, mondja Jézus, a romlott szív gyümölcse. Most abban a reményben, hogy megtalálom a következőt, közben kikeresem, bejelentem, hogy Rajkai Zoltán színművész fogja felolvasni Babits Mihály Jónás könyvének első két fejezetét. Ez szorosan a mai témánkhoz kapcsolódik.
Tehát Babits Mihály Jónás könyve első és második fejezet. Mondta az Úr Jónásnak, kelj fel, és menj Ninivébe, kiálts a város ellen. Nagyott a baj, megáradt a gonoszság, szennyes habjai szent lábamat mossák. Szólt. És fölkele Jónás, hogy szaladna, de nem hová a mennybéli akarta, mivel rühelli a prófétaságot. Félt a várostól, sivatagba vágyott, ahol magány és békesség övezze, semhogy a feddett népség megkövezze. Kerülvén azért Jáfó kikötőbe hajóra szállott, mely elvinné őt Tarzisz felé, s megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolvaj a hóhért. Az Úr azonban szerzett nagy szelet, és elbocsátta a tenger felett. S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hulló kék hullámfalakból, mintha egy új Ninive kelne, hullna, kelne, és percenként összedőlne újra. Forgott a hajó, kettétört az árbóc, deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz. A görcs hajósok eszüket veszítve minden terhet bedobtak már a vízbe, s míg arcukba csapott a szörnyű sós lé, kiki a maga istenét üvölté. Jónás mindent kiadva, elcsigázva betámolygott a fedélközi házba, le a lépcsőkön a hajófenékre, s ott zuhant bódult félálomba végre, gurítván őt az ázott rengő padlat. És így lőn, hogy a kormányos belebotlott a deszkákat vizsgálva, és rája szólt. Mi dolog ez héte, nagy alható? Ki vagy te? Kelj föl, s kiálts a keserves istenedhez, talán ő megkegyelmez. Vagy istened sincs? Szólj! Miféle nemzet szült? Nem te hoztad ránk a veszedelmet? Mely városval polgárának büdös, se fene vizen át velünk mi végre jössz? S ő mondanéki. Zsidó vagyok én, és az egek istenétől futok én. Mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez. Az Isten gondja, és nem az enyém. Senki bajáért nem felelek én. Hagyjatok itt megbújni a fenéken. Ha süllyedünk, jobb itt fulladni nékem. De ha kitesztek még valahol élve, tegyetek egy magányos erdőszélre, hol makkon tengyek és keserű medjen, békében, és az Isten is elfeledjen. De a kormányos dühel csapta vissza. Mit fecseksz itt erdőről össze-vissza? Hol itt az erdő? És hová tegyünk ki? Innen csak a tengerbe tehetünk ki. Ki is teszünk, mert nem tűrön hajómon az ilyet, akit mit tudom, mi bűnnyom. Már biztos, hogy te hoztál bajba minket. Magad mondod, hogy az Isten átka kerget. Ha Isten üldöz, az ördög se véd meg. Hé, emberek, fogjátok és vigyétek ezt a zsidót! És már 8 marok ragadta, nehogy hajójuk süllyedjen miatta. Mert nehéz a kő, és nehéz az ólom, de nehezebb, kit titkos súlyú bűnnyom. Jónás azonban jajgatott, s nyögött, de meglóbálták a tenger fölött. Vigyázz, hóruk! S nagyot locsant, s megcsendesült a tenger. És mint egy hasas szörny, mely megkapta étkét, és már a hajósok térden csúszva két rét görbedve sírtak és hálákat adtak, könnyelmű áldozatokat fogadtak, és a messzeségben föltűnt a szivárvány. A víz simán gyűrűzött, mint a márvány. Az Úr pedig len készített vala Jónásnak egy hatalmas cethalat, és elküldte tátott szájjal, hogy benyelni, halat s vizet vederszám nyelve mellé, minek sodrán fejjel előre hosszant, Jónás simán s egészben úgy lecsusszant a gyomrába, hogy fején egy árvahaj nem görbült, s ájultából csak hamar fél ébren pislogott ocsúdva, kába szemmel a lágy, vizes, halszagú éjszakába. És így jutott a szörny lét belsejébe, vakringások eleven bölcsejébe. S lakozik három nap, három éjjel a Cet hasában, hol éjfél a déllel egyforma volt, s csupán a gondolatnak égre kígyózó lángjai gyulladtak, mint fulladt mélyből pincetűz hatámad. És könyörge Jónás az ő urának a halból, mondván, kiáltok te hozzád, haj meg, Isten! Mélységből a magasság felé kiáltok, káromlok, könyörgök, a koporsónak torkából üvöltök. Mert dobtál vala engem a sötétbe, s tengered örvényébe vetettél be, és körülvett a vízek veszedelme, és fű tekeredett az én fejemre, bőhullámaid átnyargaltak rajtam, és egyetemet fenekébe hultam a világ alsó részeibe szállván, ki fent csücsültem vala koronáján. Én, aki Jónás voltam, ki vagyok már? Ki titkaidat tudtam, mit tudok már? Kényedre hány vett hánykódó vizet, s nyálkás húzzáraiba zárt a Cet, s lélegze Jónás, mivel hogy kifulladt sűrűn szíván kopoltyúját a halnak, mely csupa verdesés és lüktetés volt, s a vízből szűrt lélegzet mind kevés volt. A roppant haltest lihegve, dobogva szokatlan terhét ide-oda dobta a kínjában, míg Jónás émelyegve s étlen tovább üvöltött a bűzös sötétben, s vonítva, mint a farkas a veremben nyögött. Bezároltattál, Uram, engem! Sarak aljába sötétségbe tettél, ragyogó szemed elől elvetettél, mindazonáltal szemeim vakodva nem szűnik nézni te szent templomodra. Sóvár tekintetem nyilát kilőttem, s a feketeség meghasadt előttem. Éber figyelmem erős lett a hitben. Akárhogy elrejtőzöl, látlak, Isten! Rejteztem én is előled, hiába. Utánam jöttél tenger viharába. Engedetlen szolgádat meggyötörted, magányos gőgöm szarvait letörted. De mennél csúfa mélybe hull le szolgád, annál világosabb előtte orcád. Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled. És ki nem akar szenvedni? Kétszer szenved. De te se futhatsz, Isten, én előlem. Ma bár a halban sós hús lett belőlem. Ekkor nagyot ficánkodott a Cet hal, Jónás meg visszarugott dupla talpal, és új fájdalom vett mindkettőn hatalmat. A hal Jónásnak fájt, Jónás a halnak. És mondta Jónás, ki táncoltat engem? Ki az, aki nem hágy pusztulni csendben? Besóztál görgő tengeret savával, és csapkodsz, mintha játszanál csigával. Mert megfogyatkozott bennem a lélek, de az én Uram akará, hogy éljek. Ebének kíván engemet a pásztor, és megszabadított a rothadástól. Jössz már, Uram, jössz. Záraim kizárod, és csahos szókkal futok zargatni nyájad, mert imádságom elhatott te hozzád, és végigjárta a magasság hosszát. Csapkodj hát, csapkodj ostorozva bölcsen, hogy amit megfogadtam, ne felejtsen. Mert aki éltét hazugságba veszti, a boldogságtól magát erre kezdi. Így szól a Jónás. És eljött a negyednap, és akkor az Úr parancsolt a halnak, ki Jónást a szárazra kivetette, vért, zsírt, epét okádva körülötte.
Köszönjük szépen! Ha megértettük ezt a verset, akkor szinte fölösleges is nekem beszélni. Mégis hadd szóljunk pár szót. Úgy tartják számon ezt a költeményt, mint amely arról szól, hogy nem lehet némán szó nélkül békességre vágyva nem nézni azt, ami körülöttünk zajlik. Felelősek vagyunk azért, ami történik. Nem az első két fejezetben később találjuk meg azt a híres sort, hogy vétkesek közt cinkos, aki néma, ugyanebben a költeményben van. Fogjuk ezt hallani, tessék kitartani, az utolsó alkalommal, március 26-án fogjuk hallani a harmadik és a negyedik fejezetet, szintén Rajkai Zoltán tolmácsolásában. Most azonban valami másra szeretném fölhívni a figyelmet. Most egy unalmas pszichológiai fejtegetés következik. Nézzük meg ezt a kis ábrát, amit látható a közepén, az a zöld karika. Ki az? Lehet, hogy én vagyok, lehet, hogy te, bárki emberfia, a konfliktust ábrázolja. Mit jelent az, hogy konfliktus? A legegyszerűbb definíciója így hangzik: ellentétes irányú erők összecsapása. Itt most elsősorban belső konfliktusról van szó. Ismerjük mindannyian saját életünkből, nem csak filozófikus magasságban, költői formába öntve, lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés, ez is belső konfliktus. Sokszor sokkal egyszerűbb a dolog. Két út van előttem, melyiken induljak? Kettő a szeretőm, melyiktől búcsúzzak? Adott esetben nem könnyű kérdés. Most kiálljak bátran, vállalva a kockázatot? A becsület ezt kívánja. Ez az egyik erő, ezek a nyilak, akár a fizikában, a minket érő erőhatásokat szemléltetik. De van egy ellentétes irányú nyíl, amelyik pedig arról szól, hogy veszélyes, ne csináld. Inkább húzódj meg, ahogy Jónás is szeretett volna meghúzódni. Igen, valóban az életnek szinte minden területén találkozunk ezzel. Valahová menekülni szeretnénk. Jónás elindult ellenkező irányba, nem Ninive felé. Ha Ninive felé ment volna, akkor szárazföldön kellett volna utaznia. Ő pedig hívő ember volt, ismerte Istent. Lehet, hogy még az Isten vezetéséről is voltak hamis fogalmai. Kiment a tengerpartra, pont ott volt egy hajó. Milyen csodálatos véletlen. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy sokszor becsapjuk magunkat, amikor Isten nem küld, és így próbáljuk a magunk kedvére átformálni az eseményeket, akár magát az üzenetet is. Belső konfliktus. Cserben hagytam valakit, benne hagytam a pálcban. Pedig én nem olyan ember vagyok. Nem védtem meg a barátomat. Pedig én bátor fiú vagyok. Hűtlen voltam hozzá. Pedig én nem vagyok hűtlen természetű. Világos, hogy milyen belső konfliktus a lelkiismeret furdalás. Tudnék, ez a lényege. A lelkiismeret furdalás nem más, mint belső konfliktus. Az én kép és a cselekvés meg nem felelése, diszonanciája. Én magamat nem olyannak ismerem, van egy képem saját magamról, valamit tettem, ez nem egyezik azzal a képpel. És akkor fordul a lelkiismeret. Mert eddig tartott az unalmas pszichológia. Ez a lelkiismeret furdalás. Valamit megtettem, vagy éppen valamit nem tettem meg, amit kellett volna, és furdal miatta a lelkismeret. Na most mit szoktunk csinálni ilyenkor? Ez az ábra erről is beszél. Kiváló pszichológusnak, Kurt Lewinnek az ábrája ez, illetve a gondolatai. Van ott egy harmadik nyíl is, szaggatott vonallal ábrázolva, el a feszült helyzetből. Menekülök. Valamelyik irányban dönteni kellene. Nem döntök, hanem valami egyebet csinálok. Hová lehet menekülni? Mondjuk egy nehéz családi helyzetből, házassági konfliktusból, fokozott munkába. Most nem érek rá lelkizni a párommal. Nekem dolgozni kell. Hová lehet menekülni? Valamilyen kedvtelésbe, hobbiba. Hát igazán nekem is jár egy kis szórakozás. Hát van akváriumom. Hát, hogy el ne pusztuljanak a halacskák, fél éjszakán át mosom a homokot. Megjegyzem, évek óta nincs akváriumom. De egy időben volt. Ha ugyanezt az időt a párommal töltöttem volna, az többet ért volna, de olyan nehéz. Vagy átéltük-e azt, hogy valamit meg kellene beszélni, de semmi kedvem hozzá. Pont most olyan fáradt vagyok, álmos vagyok, inkább alszom egyet. Az ember nem érti, hogy egy ilyen helyzetben, amilyenben Jónás került, hogy lehet aludni. A kapitány se értette, aki már átélte azt, hogy hárítani, eltolni akarja a feszültséget, az érti, hogy hogy aludhatott el Jónás. Vannak ilyen kábult, menekülős alvások. Lehet menekülni betegségbe. Vannak emberek, mindig akkor fájdul meg a fejük, amikor valami nehéz ügyben dönteni kellene. Tévedés ne essék, igazán fáj a feje. Valóban fáj a feje. Vannak pszichoszomatikus jelenségek. Ez is olyan. De még mindig jobb tehetetlenül heverni, mint szembenézni egy fontos kérdéssel. Lehet szenvedélybetegségbe menekülni. Hát a pohár, az megoldja a helyzetet. Addig nem kell gondolkodnom. Kikapcsolhatok cimborákkal együtt, vagy a drogok, amelyekről manapság sokan azt mondják, hogy legálissá kellene tenni. Valaki azt mondta, hogy aki igent mond a kábítószerre, az ördöggel cimborál. Én azt hiszem, szó szerint így van. De menekülni lehet oda is. Lázas tevékenységbe. És lehetne folytatni. Sokfelé nagyon ügyesen tudunk menekülni. És mi van Jónással? Tulajdonképpen ugyanezt éli át, egyik erő, egyik nyíl arról szól, hogy az Úr szolgája vagyok, küldetésem van, mennem kell Ninivébe, de semmi kedvem. Babics úgy fogalmaz, rühellé a prófétaságot. Igen, a prófétaság nehéz munka. Nehéz küldetés. És pont Ninivébe menjek? Asszíria fővárosa. Az asszírok ellenségeink. Még megtalálnak térni. Én azt nem akarom. De az Úr küld. Igen, ez az egyik erő, a másik pedig az, hogy nem azt teszem, amit ő parancsol, És akkor jön a megoldás, azért van idézőjelben a megoldás szó, mert áll megoldás, nem igazi megoldás, menekülök az Úr elől, és közben vihardul. Néha kívül is, minden esetre belül, és ez a belső konfliktus, amit az ember ilyenkor átél. Úgy szoktuk egyszerűen fogalmazni, hogy nem tiszta a lelkiismeretem. Nem tiszta a lelkiismeretem, mert, és itt van egy kis felsorolás, nagyjából el is hangzott már, mert nem tettem meg, amit meg kellett volna tennem, megfosztottam a társamat, vagy akárki más embert, attól, amit tőlem kellett volna megkapnia, a gyerekemmel, gyerekemtől a figyelmet, megígértem, hogy játszani fogunk, megígértem, hogy együtt töltjük a hétvégét, a gondoskodást, nem adtam meg a tiszteletet valakinek, a szeretetet, nem adtam meg a szerelmet, nem adtam meg, vagy elhallgattam valamit, vagy hazudtam. Kinek van lelkiismeret furdalása, ha hazudott? Szeretném mondani, hogy akinek lelkiismeret furdalása van, azután, hogy hazudott, annak van reménye. Akinek nincs, annak nincs reménye. Veszteséget, kárt, fájdalmat okoztam valakinek. Pedig én magamat nem ilyen önzőnek, nem ilyen figyelmetlennek, nem ilyen hazugnak, stb. Ismerem, vagy legalábbis nem ilyennek szeretném ismerni magam, és hát jönnek ezek a reakciók, amiket itt látunk, vagy az, hogy csökkent értékűségi komplexum, gyötör, kis féreg vagyok, vagy beszűkülök, magam körül kezdek forogni, fokozott önmagam körül való forgás, fokozott egocentrizmus lehet a következménye. Vörös Sándor egy kedves verse jut eszembe, megvántotta a kedvesét, és abban van ez a sor, hogy akár kútba ugorhatnám, önmagamba fulladok. Hogy tehettem ilyet? Ugye ez a gondolat gyötri. Persze vannak feloldási kísérleteink, a diszonancia feloldására néhány kísérlet. Hát ennek a témának akár egy hetet lehetne szentelni. Minden esetre ezt az egy táblát azért nézzük végig. Bekapcsolódnak az úgynevezett elhárító mechanizmusok. A freudi pszichológiából ismerjük ezt a fogalmat. Sigmund Freud lánya, Anna Freud írta le ezeket nagyon szépen, következetesen. Hát ezek közül néhányat sorol föl ez az ábra. Mindnek a gyökere az elfojtás, vagy eredetileg németül az Unterdrückung, lenyomás. Magyarul úgy is szokták mondani, hogy a tudat alá szorítom. Tudat alattiról beszélünk, Freud inkább tudattalanról, unbewusstról beszél. Minden esetre azt jelenti az elfojtás, hogy valamit, amit kellemetlen tudnom, nem akarom tudni. Kitörlöm a tudatomból. Ez az elfojtás lényege. És ennek egyik formája az eltagadás. Magammal is elhitetem, hogy nem, én ezt nem tettem. Én ilyet nem csináltam. Ez nem hazugság, önbecsapás, tulajdonképpen hazudok magamnak, de nem szándékos hazugság, hanem a lélek mélyének egy fortéja, amellyel hát kellemesebbé teszi az életet, olyan, mint egy fájdalomcsillapító injekció, amely azonban nem gyógyít meg, vagy olyan, mint egy lázcsillapító. Az összes elhárító mechanizmus ilyen. Vagy a jelentőségét igyekszem csökkenteni, bagatelizálom az ügyet. Á, nincs ennek semmi jelentősége, különben is mindenki ezt csinálja. Mostanában gyakran hallom ezt. Hát mindenki ezt csinálja. És ha csak annyit mondok, hogy úgy gondolom, nem mindenki, akkor többnyire meglepetést okoz, és kezdik bizonygatni, de igen, X is, Z is. És jó, ha tudok mondani olyat, aki azért nem ezt csinálja. Vagy a racionalizáció. Elhitettem magammal, hogy tulajdonképpen jót tettem. Magyarországot 44-45-ben lerohanta a szovjet hadsereg, de be kellett bizonyítani, hogy felszabadította. Én azt hiszem, hogy nagyon sokan el is hitték, hogy ők ezzel jót tette. Az angol gyarmatosítók leigáztak sok szigetlakót, Ázsia jelentős részét, Afrikának is bizonyos területeit. A racionalizáció azt mondatta, hogy kultúrát viszünk a vadaknak. Jó, hogy a vadak nem kértek belőle. Ők nem akarták. De majd mi ezt tesszük. És jót teszünk velük. Vagy itt van a projekció, ott a jobb felső sarokban ez az ábra arról szól. Ugye itt van egy, nagy bocsánat, nincs rajta teljesen, így jobban látszik. Az illetők is kissé mérsékelten fiatal hölgy, aki a benne lévő megoldatlanságokat rávetíti arra csinos fiatal miniszoknyásra, és látja, hogy az milyen erkölcstelen. Szálka gerenda hasonlata Jézusnak erre vonatkozik. Észreveszed a szálkát a másik szemében, pedig a tiedben ott a gerenda. Meg kell pletyizni a dolgot. És van ennek nagyon szép keresztény formája is, de azért mondom, hogy imádkozz érte. Ugyan micsoda bűnt követett el Y, milyen nagy bűnben van. Érdemes ilyenkor az embernek megnézni a saját szívét. És hát a másikra vetítem azt, ami bennem van. Én hűtlen voltam, legalább képzeletben, legalább gondolatban, de ő az, aki eltávolodott tőlem, mindennek ő az oka. Azután itt látjuk még a másik, már nem elhárító mechanizmust, békekötés a bűnöző énnel. Belenyugszom abba, hogy én már csak ilyen vagyok, én nem akarok megváltozni, nem is tudnék megváltozni. Fogadjatok el ilyennek. Én már csak ilyen hazudós vagyok. De higgyétek el, nálam alkalmasabb nincs. Vajon várható, hogy ezentúl nem hazudik? Most azt mondja, hogy soha többé. Mi a biztosítéka? És végül ott lent olvasható egy kis szócska, van azért más megoldás is a bűnvallás, de erre majd kitérek. Olyan fekete a világ, mint a kibérelt lelkismeret. Petőfi csodálatos elbeszélő költeményének az elején, az apostol elején olvassuk ezt a sort. Itten szilveszter éjszakája van, amikor valaki talál egy kitett csecsemőt. Sötét van. Semmi nem világít. Az utcai lámpák sem égnek, és nagyon szemléletesen írja a költő, hogy olyan fekete a világ, mint a kibérelt lelkismeret. De hát minket most inkább a lelkismeret érdekel, amely olyan sötét. Sötét a lelkismeret. Meg se lehet találni. Tulajdonképpen nincs is kibérelt. Ki tudja kibérelni? Mivel lehet kibérelni? Anyagi érdekek kibérlik a lelkismeretét valakinek. Vagy egyszerűen a látszat fenntartása. Hát mit szólna hozzá az egész gyülekezet? Hát azért inkább csak titkoljuk. Vagy legalább az önbecsülés védelme. Azért használom az elhárító mechanizmusokat. Önbecsülésemet akarom megőrizni. Vagy kibérli maga a sátán. A sátán. A lelkismeretemet. És kegyelem, hogy jön a cetha. Isten kegyelméből kitör a vihar, és jön a cetha. Jónás hálás lehetett a cethalért. Költemény végén a tök miatt is lázadozott, ismerjük a verset. De most jött a cethal, nem volt kellemes. Nem csak az történt, hogy megmenekült. Nem csak az történt, amit mondott is, hogy ebének kívánt engemet a pásztor, és megszabadította rothadástól, hanem Isten nem engedte azt, hogy a küldetését ne teljesítse. Jónás fontos volt Istennek. Igéjét bízta rá. Mennie kellett. Ezért megmentette. Jónás fontos Istennek. Én is fontos vagyok neki. És te is fontos vagy neki. Senkiből nincs még egy példány. Mindenki pótolhatatlan. Van valami, vagy vannak valamik, esetleg több dolog is, amit ő nem mással akar elvégeztetni ezen a földön. Azért szólított meg, azért hívott el. Ezért jön a vihar. És ha másképp nem megy, jön a cethal. Hát nem biztos, hogy érdemes megvárni a cethalat. De ha jön, akkor jó tudni, hogy Isten kegyelméből jön. És itt jön az egyetlen jó megoldás. A versből, illetve Jónás könyvéből, most a Bibliából van ez az idézet, nem a Babits Jónás könyvéből, a második fejezet, csodálatos Zsoltár, mélységbe dobtál a tenger közepébe, és áradat vett körül engem, minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Majd később lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld. Akkor Jónás azt hitte, hogy örökre. De te kiemelted életemet a sírból, ó Uram Istenem, amikor elcsüggett az lelkem, az Úrra gondoltam. és imádságom eljutott hozzád szent templomodba. Hol van ott a templom? A tenger közepén. Ott van a templom, ahol az ember Istennel találkozik. Így templom lehet a Rádai Kollégium díszterme is. Templom lehet a busz is, ha ott utazol és imádkozol. És hagyod, hogy Isten megszólítson. Templom van ott, ahol két-három ember beszélget, és az Úrhoz fordulnak segítségért, hiszen szó szerint ezt ígérte a mi Urunk, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott én ott vagyok közöttük. A föl nem tárt, ki nem tisztított sebet nem szabad bekötni, nem szabad elfojtani, nem szabad elhallgattatni a lelkiismeret furdalást. A kitisztítatlan, bekötött seb tovább gennyesedik, megfertőzi az ember egész életeit. Gennyes gyulladássá lesz az ember egész teste. Példabeszédek könyvében van ez a szép mondat, Példabeszédek 28-ban, aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja az irgalmat, nyer. Tehát ne hazudj magadnak se. Ide kívánkozik a 32. Zsoltár néhány sora, ez nincs kivetítve, ezt hadd olvassam fel. Míg hallgattam, írja a Zsoltár író, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed. Erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Amíg fordul a lelkiismered, addig nem reménytelen az ember helyzete. Addig van remény. Mert az azt jelenti, hogy addig szól Isten a lelkiismereten keresztül. Amikor már nem jelez, akkor az ember menthetetlen. Kösz békét önmagaddal, ez a kedves kis rajz ezt mutatja, de nem mindegy, hogy hol. Ne a rosszabbik éneddel kösz békét, hanem a kereszt alatt kösz békét az Úrral. Ez azt jelenti, hogy ott láthatod azt, hogy mibe került Istennek az, hogy te elszakadtál tőle, vagy hogy engedetlen voltál neki. A megváltás erről szól. Zsidókhoz írt levélben van ez a szép mondat, járuljunk oda, mármint a kereszthez, igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. Ha van valakinek kérdése, megjegyzése, bármi mondani valója, nyugodtan mondja. Egyébként egy kérdések doboz ott az utolsó sorban megtalálható, abban lehet kérdést beletenni, de arra csak egy hét múlva fogok válaszolni. Hát úgy látom, hogy nagy fárasztás volt ez ma este is, hát ezért nincs szó, de vigyük el magunkkal, amit hallottunk, hívjunk mást is, másokat, mindenki hozzon magával legalább még egy embert, mert bárhol be lehet kapcsolódni, ahogy láttuk már az elején, a beszéd tisztaságáról lesz szó legközelebb, nem csak a hazugság, meg a tágásság, sokféle van. Pletyka. Előre lehet tanulmányozni a Jakab 3-at a nyelv bűneiről. Érdemes előre elolvasni. Lehet, hogy valaki szépen felolvassa legközelebb. Hát ha nincs más, akkor Isten velünk viszont látásra. Köszönöm.